Amikor haragszol valakirám, az azt jelenti, hogy te azt hiszed, hogy igazad van. Azt hiszed, hogy látod az igazságot. Azt hiszed, hogy jól látod a dolgokat. Ahhoz, hogy haragudjak valakire, én fölé kell helyezzem magamat. El kell higgyem azt, hogy én jobban látom a dolgokat, mint ahogy ő látja. Vagy hogy minden rendben az én életemben. Megengedhetem magamnak azt, hogy ítélkezzek mások fölött. Tehát az én haragom az bizonyítja, hogy én igaznak hiszem magamat Isten előtt, és igazságtalanságot látok. Azt hiszem, hogy igazságtalanság történt, vagy történik, mert különben miért haragudnék? Ha nem gondolnám azt, hogy igazságtalanság történt, miért haragudnék? Így van-e? De hogyha én azt gondolom, hogy igazságtalanság történt, akkor azt is gondolom, hogy én ismerem az igazságot, hogy nálam van az igazság. Az ember nem haragudhat egy másik emberre, annélkül, hogy önigazultá válna. Igazából senkire sem haragudhatunk, annélkül, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi látjuk az igazságot. Nekünk igazunk van. Márpedig itt ezen a földön az igazságot senki sem látja. Még a legtisztábbak sem látták. Jézus nem engedte meg, hogy őt jónak nevezzék. Pál apostol pedig azt mondja, hogy most még tükör által homályosan látunk. Bármennyire is ragaszkodnánk a mindenható Istenhez, az ő szavához, akkor sincs igazunk, akkor sem látjuk teljesen tisztán az igazságot. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi miért történik. Márpedig, hogyha történik, akkor Isten megengedte, hogy történjen. Hogyha ő megengedte, akkor ki vagyok én, hogy felülbíráljam azt, ami történik. Azt mondta Jób, hogy miután elveszette a családját, a gyermekeit, a jószágát, az ökröket, a juhokat, elveszett az egészségét is, mindent elveszített. Ott volt a kedves felesége, ez esetben a feleslege, és azzal kísértette őt, hogy tagadja meg Istent. Tehát Jób, aki Isten embere volt, mert ő arról beszélt, hogy ő Isten embere, tehát hogy ő ragaszolt Istenhez, az ő törvényéhez, próbált azt mindenképp megtartani. És ennek ellenére súlyos veszteség érte őt. Imádkozott a gyermekeiért, böjtölt, meg mindent úgy csinál, hogy meg van írva a törvénykönyvben. És ennek ellenére az történt, hogy elveszette a jószágát, az ökreit, a juhokat, a vagyonát, elveszette a gyermekeit is, és még az egészségét is. És az asszony azzal kísértette őt, hogy tagadja meg Istent, hisz elhagyta őt. Ő pedig mindig azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. És Jób sem volt tökéletes. Neki is voltak hibái, amiket ő nem látott. Amire Elihu figyelmeztette őt, az ő barátja, hogy Isten nem ok nélkül engedi meg azt, amit megenged. Mi azt nem bírálhatjuk felül. Mi lehetünk igazak a magunk szemében, mert minden ember igaz a maga szemében. Ezt mondja az írás, hogy minden ember igaz a maga szemében. És hogyha én a magam szemében igaz vagyok, akkor megengedhetem magamnak, hogy haragudjak másra, akiről úgy gondolom, hogy ő nem igaz. Ő hazugságban van. De itt a földön a teljes képet senki nem látja. Sem én, sem senki más. És hogyha Isten megenged valamit, ami kellemetlen nekem, akkor én ahhoz úgy kéne viszonyok, mint Jób. Azt kéne mondjam, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Mert hogyha nem így viszonyulok, akkor fellázadok, mint aki tudja, hogy mi az igazság, mint aki jobban tudja, mint Isten, hogy mi az igaz. És jogom van nekem követelni a jussomat az igazságból. Igazságtalanság történt, haragszom rá, gyűlölöm őt. Hát ezt kell megértsük valahogy, hogy itt a földön minden okkal történik, és az okot az ember nem mindig látja, sőt nem is bírná meg, hogyha látná. Az ember, hogyha látná a teljes képet, talán meg sem bírná. Annyira leterhelni őt, hogy ebben én teljesen biztos vagyok egyébként, mert sok látást kaptam, sok megértést kaptam Istentől. Nem látok mindent, nem értek mindent, én sem. De sok megértést és sok látást kaptam. És azon kaptam magam, hogy ez teher nekem. Oké, most már értek sok mindent. Látok sok mindent, de hatalmas teher az én lelkemnek. És ad akkor igaz, amit ír Salamon, aki azt mondja, hogy a bölcsesség is, a sok bölcsesség is, a látás az értelem, a lélek gyötrelme, a gyermek nem bölcs, a gyermek az gyermek. A gyermek hitben van, bizalomban van, ő játszik, ő nem bölcs, ő nem test szerint bölcs, ő nem az saját értelme szerint bölcs a gyermek, nem a gyermek Isten lelke szerint bölcs, és tudja, mit kell csinálni. Mert Istennek a lelke a gyermekben tudja, hogy mi a helyes, és ő azt cselekszi. De mi emberek felnőttek, a saját értelmünk szerint vagyunk bölcsek. Sőt, még Istennek a szavát is, az ő kijelentését is a saját értelmünkben akarjuk tárolni. De az már hamisság, az már hazugság, hogyha én bármit is a saját értelmemben tárolok. Mert az igazságnak a helye nem az én értelmemben van, nem az én elmémben van, hanem a lelkemben. A másik dolog pedig az, hogyha haragszom valakire, akkor igazából magamra haragszom, magamat kárhoztatom. Mert azt mondja Jézus, hogyha én nem bocsátok meg mindent embertársaimnak, felbarátaimnak, akkor nekem sem fog megbocsájtani a mi atyánk, a mennyei atya. Hisz miért bocsájtana meg, hogyha én nem vagyok készen arra, hogy megbocsássak mindent embertársaimnak. Ő miért bocsásson meg nekem? Miért adja nekem megbocsájtást, hogyha azt én nem adom tovább? Van az a történet, hogy egy embernek hatalmas adóssága volt, és a király berendelte őt, hogy fizesse meg az adósságát, és mert ha nem fizeti meg az adósságát, akkor ugye a törvények szerint, a zsidó törvények szerint 7 évre rabszolga kell legyen. Hát kell szolgáljon 7 éven keresztül. És az ember könyörgött a királyhoz, hogy bocsásson meg neki, és igyekszik minél hamarabb megadni az adósságot. A király megszánta ezt az embert, és elengedte, eltörölte minden adósságát, azt mondta, hogy menj szabadon, távozz innét, szabadon, legyél szabad. Hát elengedte az összes adósságát, eltörölte. És az ember, amikor ment hazafelé, találkozott egy másik emberrel, aki kevés pénzzel adósa volt neki, azt az embert ő elkezdte folytogatni, meg bántalmazni, hogy adja meg az ő adósságát. És ezt meglátták az ő szomszédai, és jelentették a királynak, hogy az ember bántalmazza ezt a másikat, aki neki kevés pénzzel adós. És a király megfogadta, és azt mondta, hogy vesélek tömlöcbe, börtönbe vele, mert én neki elengedtem minden adósságát. Hatalmas adósságot engedtem el neki, és ő egy kevés pénzért folytogatta az ő embertársát. És nyilván a király ebben a történetben maga a mindenható Isten, maga az Úr Jézus, aki valóságosan, ártatlanul meghalt a mi bűneinkért, hogy Isten elengedje a mi adósságunkat. Nem én kellett fizessek az én bűneimért, hanem Isten fizetett Jézus Krisztus vére által. Hisz ő maga lett testi Jézusban. Ő bűnhödött. A bűnösök bűneiért magára vette, hogy a bűnösök kapjanak megbocsájtást. És ő, aki hozzáfordul, eltörli mindenkinek az adósságát. Ami egyébként a börtönbe vinné őt. Az adósság, ugye a bűn, az élettel szemben adósság. És aki adósságban van, az rabságba kerül. A törvények értelmében, nem csak a földi, hanem a mennyei törvények értelmében, akinek adóssága van, rabságba kerül, aki vétkezik, azt büntetést kap. Ez a törvény. Börtönbe kerül. Szabadságvesztés. És hogyha a test meghal, a lélek számára örök börtön. Hogyha bűnben hal meg a lélek, örök börtön a számára. És Jézus magára vette a bűnösök büntetését. Tehát Isten maga, Jézusban magára vette a bűnösök büntetését. És azt mondta, hogy bocsáss meg, atyám, mert nem tudják, mit cselekednek. És elvégezhetett. Ki van fizetve a váltságdíj mindenkiért? Mindenkinek az adóssága eltöröltetik, aki hozzáfordul. Az ő véréért, az ő ártatlan véréért mindenkinek az adóssága eltöröltetik, aki hozzáfordul. Mert a törvény értelmében mindenkinek fizetni kell. Ha én nem fizetek az én bűneimért, valaki más fizet az én bűneimért. Hogyha én nem fizetek az én bűneimért, akkor a gyermekem kell fizessen az én bűneimért. Nyugaton már, hogy történik az adóssággal. Úgyhogy a szülőtől, ha a szülő meghal, a gyermek örökli az adósságát. A gyermek kell fizessen a szüleje, a szülei adósságáért. A szülei hitetlenségért, mert hitelt vettek fel. A hitük elment, Isten elment tőlük. És jött a mamma, jött a pénz. A gyermek kell fizessen. A gyermek örökli a törvény értelmében. A gyermek örökli a szülőnek a rabságát, adósságát. Tehát amiről beszélek, amit ír az írás, azt tapasztalhatjuk a valóságban. A valóságban is így történik. De Isten ezt nem akarja. És ezért kínálta fel azt a lehetőséget, hogy ő fizet a mi adósságunkért. És csak annyit kér cserében, hogy lássuk meg, hol vétkeztünk, miben vétkeztünk. És térjünk meg a bűneinkből. Hagyjuk el a bűneinket, és ő kifizeti a váltságdíjat. Ő fizet értünk, kifizette értünk az ő fájdalmával, az ő vérével, kifizette értünk az adósságot. Ezt tette a mindenható Isten, az Úr Jézus vére által, hogy mi szabadok lehessünk. És ezek után mi úgy döntünk, hogy haragszunk embertársainkra. Mi úgy döntünk, hogy nekünk van jogunk haragudni. Hogyha lenne is jogunk, hogyha a haragunk igazságos lenne, akkor is bűn lenne, emberek. Mert nekünk Isten eltörölte az adósságunkat, a bűneinket. El van törölve teljes mértékben. Hogyha nekem Isten eltörölte, akkor én miért nem törlöm el az ő adósságát velem szemben? Ha én nem törlöm el, nem engedem el az ő adósságát, nem bocsátok meg neki, nem bocsátom el az ő adósságát, akkor Isten jogosan adja nekem vissza az adósságomat. Visszahelyezi rám az adósságomat. Ha nekem nem volt kedves az, hogy ő nekem eltörölte minden adósságomat, és szabad vagyok teljes mértékben, akkor visszaadja az adósságomat. Börtönbe vet engemet. Mert nekem Isten hatalmas adósságot engedett el. Én csak kicsit kéne elengedjek, egy keveset kéne elengedjek a barátomnak, ismerőseimnek, ellenségeimnek. Én, amit el kell engedjek az embertársaimnak, adósságot, az semmi ahhoz képest, amit nekem Isten elengedett. Nekem óriási adósságom volt. És érdekes, hogy az Úristen ilyen embereket választ, ilyen hitványokat, mint én. És ugye ott van Mózes is, aki gyilkolt. Ilyen embereket választ magának, akiknek hatalmas adósságuk volt. Mert az ilyen emberek nyomorúságában és bűneiben is megmutatkozik Istennek a jósága. Abban, hogy nekem sok bűnöm volt, sok adósságom volt, és Isten eltörölte azt. Ezért én, amit elengedhetek embertársaimnak, adósságot, az semmi ahhoz képest, amit nekem elengedtek. Hát én csak halmoztam egész életemben, embertársaimmal szemben, teremtőmmel szemben, adósságot halmoztam, minden paráznasággal, minden hazugsággal, minden képmutatással, mindennel csak halmoztam az adósságot. Volt nekem, amit eltörölni. Lehet, hogy valaki hallgatja ezt a felvételt, és azt gondolja, neki nincsen semmi sem, amit el kell törölni. És én is így gondoltam. Tudd meg, hogy én is így gondoltam, hogy én ahhoz képest jó ember vagyok. Hát én mindig arra néztem, hogy hát úgy nézem, hogy szerintem vannak rosszabbak, mint én. Tehát szerintem nekem igazán volt, mert szerintem voltak rosszabb emberek, mint én. És mindenki azt gondolja, hogy szerinte vannak rosszabb emberek, mint ő. Ő nem ölt senkit, nem lopott mostanában, nem hazudott mostanában, vegyük fel, nem ölt senkit. És az az adósság, amit mostanig halmoztál, az mi a helyzet? Az kitörölt el neked. Lehet, hogy senki. Mert hogyha az ember ezt a lehetőséget Istentől elfogadja el, vagy nem szembesül a bűneivel, és nem kéri a Jézus vérét, ami eltörli az ő adósságát, akkor neki nincs eltörölve az adósága. Még nincs eltörölve. Az éjszakai álomban, elég kemény képeket kaptam, és hát áldom a mindenható Istent, hogy ilyent mutat, mert ez mindenképpen arra készített, hogy elgondolkozzak dolgokon, és nehogy elbízzam magam, semmiképpen sem, és nehogy igazságot akarjak én tenni, vagy ne akarjak én ítélkezni senki fölött. Azok után, hogy nekem elengedte a mindenható Isten minden adósságomat, ne akarjak én igazságot tenni a magam módján. Láttam a kedves barátomat, akivel hosszú időn keresztül beszélgettünk az evangéliumról, és megosztottuk azt az interneten, aki fellázadt ellenem, és ellenem próbált fordítani másokat is. És ott volt a házunkban, és én haragudtam rá. Próbált mindenkivel kedveskedni, a fogaimmal, meg mindenkivel nagyon kedves lenni. És én azt láttam, hogy ez nem tiszta. Lehet, hogy én láttam ezt csak így, hogy ez nem tiszta, amit csinál. És elküldtem, megkértem, hogy takarodjon ki a házból. És de ezt olyan emberi indulattal tettem. Tehát én tudtam, éreztem ebben az álomban is, hogy ez így nem jó, tehát nekem ez teher. Teher az, hogy én így bánjak vele, vagy bárki mással is. Tehát, hogyha ő valóságosan vétkezett ellenem, és hogyha még ok nélkül, vagy jogtalanul vétkezett ellenem, akkor is el kéne engedjem az ő adósságát, minden adósságát. Ez a valóságban is megtörtént, vagy nem tudom, hogy fog-e történni, lehet, hogy igen, fogalmam sincs. Tényleg fogalmam sincs. Mit hoz még a jövő? Fogalmam sincs. De az biztos, hogy bármi lesz, én el kell fogadjam. El kell fogadjam. Én nem szeretnék rá neheztelni, az biztos. Azonban tudom, hogy az ember nem tud nem neheztelni. Az ember nem tud nem haragudni. Az ember nem tud megbocsájtani. Mert ami történt, az valóban kellemetlen volt. És fájdalmas volt. Tehát az, hogy valaki mondjam azt, az én asztalomról eszik, velünk együtt eszik, és közben más szellemiséggel paráználkodik, más szellemiséggel tölt, hogy mondjam, tehát két asztalról eszik egyszerre, mert ezt tette a barátom. Az ellenségeink asztaláról, úgymond, és a mi asztalunkról is. Na mindegy, nem is akarok erről beszélni, mert fájdalmas, tényleg fájdalmas. Ez fájdalmas is, könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy bocsásson meg nekem, és engemet oldozzon fel, ne neheztelek egyáltalán. Tudjak őszintén megbocsátani mindenkinek. Azért, ami történt. És ezért inkább magamban keresném a bűnt, mert én azzal kell elszámoljak úgy is. Mert hogyha csak azt veszem, hogy ő mit tett, hogy két asztalról evett, tehát fizikálisan is, ugye, hogy itt volt közöttünk, szeretettel volt látva közöttünk, és ezzel párhuzamosan ellenem fordította azokat, akik barátaim voltak, vagy akik a barátaim, próbálta ellenem fordítani. Az igazság az, hogy próbáltam többször is haragudni rám, de éreztem, hogy Isten egyszerűen nem engedi, hogy haragudjak rá. Nem engedte mindenható Isten valóságba, hogy haragudjak rá. Volt bennem neheztelés, de úgy, hogy haragudjak rá, nem igazán. És nem is szeretnék haragudni rá. Sőt, azt kívánom, hogy gyógyuljon meg a lelke teljes mértékben. Hogyha arra gondolok, hogy mit tett, hogy miközben ugye volt az ügy, a Családi Tragédia című felvétel, Családi Tragédia című írásban, amit leírtam, hogy a családom figyelmeztetve volt Istentől, ráadásul az elsőt pont általa kapták, és hazuggá tett, konkrétan hazuggá tett a családom előtt. De azt, amit mondhattam, az hazugságnak vették, pedig Isten próbálta figyelmeztetni őket, hogy a paráznaság miatt, a bűn miatt óriási problémák lesznek. Persze ez rejtett volt, ezt nem tudta senki. Azt mondták, hogy a húgom megbolondult meg. Nem a húgom bolondult meg, hanem egyszerűen csak azt szerint, ami le van írva a Bibliában, hogy a bűn miatt, a paráznaság miatt történnek ilyen dolgok. Gyilkosságok, öngyilkosságok. Tehát kemény dolog történt, és kaptam álmokat, én nem kértem senkivel sem velük senkivel. Azt sem tudtam, hogy miért kaptam azt az álmot. És elmondtam nekik. Ők meg hárítottak, hogy ítélkező vagyok. Aztán kiderült, amikor a húgom szinte megölte magát, kiderült, hogy a férje megcsalja. Ez parázdaság miatt, ugye, történt az egész dolog. Utána meg aztán próbálták ráolvasni a húgomra, hogy hát ez genetikailag örökölte, mint tudom, a keresztanyjától, nem tudom én kitől. Ez emberek, ez felháborító. Tényleg, ez felháborító. Undorító. Amikor valakiből hülyét csinálunk, blondot csinálunk, azért, hogy a bűnünket leplezzük, a bűneinket leplezzük. És elgondolkodom azon, hogy oké, én ezt láttam, az én személyem ezt látták, hogy két asszalról evett, egyikről is és a másikról is. De én hányszor tettem ilyent? Ez a kérdés, hogy én hányszor tettem ilyent? Én hányszor csináltam azt, hogy ettem Istennek az asztaláról, kaptam az igazságot, de ettem a világ asztaláról is. Ettem a parázaság asztaláról is. Hát ettem ilyen emberek. Hogyha azt mondom, hogy méltó lenne ő a büntetésre, Istennek a haragjára, halára, akármire, akkor azt én mind magamra mondom. És a másik az, hogy az Úristen megmutatta, hogy ennek meg kellett történnie ahhoz, hogy a felszíne jöjjön minden bűn, lehetőleg mindenhol, az én szívemben is. És hogyha ez meg kellett történjen, Isten ezt megengedte, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy haragszom rá, mert ő gonoszabb. Hogyha én haragszom rá, azzal azt mondom, hogy én, ő gonoszabb, mint én. Ha valakire haragszol, azzal te azt mondod, azt állítod, hogy ő gonoszabb, mint te. Ebben te biztos vagy? Egyszerű kérdés. Ha valakire te haragszol, és azáltal te úgy hiszed, hogy ő gonoszabb, mint te, te abban biztos vagy, hogy ő valóságosan gonoszabb, mint te, emberek, én nem vagyok benne biztos, hogy például ő, az én barátom, gonoszabb volna, mint én. Egyáltalán nem vagyok én ebben biztos. Nem is az a lényeg, hogy akkor most versenyeztessük egymásra a gonoszságainkat, hogy ki a gonoszabb, hogy én gonoszabb vagyok, mint te. Itt csak Isten látja, kinek mi van a lelkében. Fogalmunk sincs. Jóformán. A lényeg az, hogy nem tudhatjuk, kinek mi van a lelkében. Lehet, hogy ő sokkal tisztább élek, mint én. Még most is. Fogalmam sincs. Ez csak Isten tudja. Hát akkor én milyen alapon haragudjak rá? Azt tette, amit tett. De hogyha megnézem, hogy mit tett, akkor magamra ismerek. Magamra kell ismerek az ő bűneiben. Az ellenségeim bűneiben magamra kell ismerjek. Ha én nem ismerek magamra, az én óemberemre, aki engemet folyamatosan kísért, és most is próbál kísérteni, és visszavinni a mocsokba, ha én nem ismerek magamra, akkor haragudhatok, de jogtalanul, mert én nem ismertem fel magamat az ő bűneikben. A másik dolog, erről sokszor beszéltem, ezt kevesen értik egyébként a kereszténységben, mert teljesen babonásan fogják fel az ördögöt, meg mindent, a gonosz lelkeket is, mindent. Hát nyilvánvalóvá van téve a Bibliában, hogy Isten küldi a gonosz lelket, hogy ő bocsátja rá az embere a gonosz lelket a bűn miatt. Hogyha két ember között úgymond pártütés történik, vagy egymást elárulják, mint ahogy történik, ezt Isten miért kell megengedje? Azért, mert Bodó Attila tökéletes, és a másik is tökéletes? Nem, emberek, nem. Azért, mert tökéletlenek vagyunk, és hajlamosak vagyunk arra, hogy leplezzük a bűnt. Mi olyan jól kívünk egymással, mint két barát. Olyan ügyesen csinálunk mindent, hogy nekünk nincsen szükségünk jóformán már Istenre sem. Olyan szépen tudjuk leplezni a bűneinket. Én leplezem az ő bűneit, ő leplezi az én bűneimet, és akkor közben még beszélünk Istenről is. Na, ezért kell Isten megengedje a pártütéseket, amiről beszél Jézus a Máté evangéliumának a 24. részében, hogy egymást elárulják. Emberek, ez kell történjen. Amúgy én már kaptam erre megértést, hogy itt arról van szó, hogy ő nem gonoszabb, mint én. És ami történt, az fordítva is lehetett volna, hogy én vagyok az, aki elárulom őt, és a bizonságtevőket is, hogy történjen egy ilyen pártütés, úgymond, történjen egy ilyen széthúzás annak érdekében, hogy lepleződjenek le a bűnök mindenhol, mindenki szívében. Tehát ez a cél, emberek. Tehát semmi másnak nincs értelme, ennek van értelme, hogy mindenki szívében lepleződjön le minden mocsok és minden bűn. És amikor ilyen pártütések történnek, egy közösségen belül is, vagy férfi és nő között, miért kell pártütés történjen egy házasságban, miért van pofoszkodás? Azért, hogy lepleződjön le a bűn. A hugom miért ölte meg szinte magát, vagyis miért halt meg, majdhogy nem, miért halt meg a hugom? Azért, hogy derüljön ki a bűn. Ha a bűn leplezve marad, akkor mind a kettő el fog veszni a bűn miatt. Tehát Isten gonosz lelket bocsájtott rájuk, hogy történjen meg ez a probléma. Majdhogy nem tragédia, de Isten nem engedte, hogy a hugom meghaljon. Ennyire kegyelmes volt. Közöttünk miért történt ez a szakadás? Azért, hogy jön a felszíne minden, a szívünk tartalma, a bűnök jönnek a felszíne mindenhol. Legyen szembesülés, és legyen megtisztulás. Az biztos, hogy én nem kell igazságot tegyek, mert hogyha valakit ki kell vetni a házból, én nem kell kivesse. Van, aki kivesse őt. Az én dolgom az, hogy a házban legyen rend és tisztaság. Ez az én dolgom. Ha valaki játszmázik, tegyük fel. Valaki játszmázik is, és olyan dolgot csinál, ami nem odavaló. Az megtörténik, hogy ő repül a házból. Nem én dobom ki, hanem Isten maga dobja ki a házból. Én nem kell senki, csak kidobjak a házból. nem én kell ítélkezzek, és nem is akarnék ítélkezni, sőt, arra kell vágyjak, arra kéne vágyjak, hogy a kedves barátom teljesen meggyógyuljon, az ő lelke meggyógyuljon, megbékéljen, és minden érintettnek a lelke teljesen meggyógyuljon és megbékéljen. Erre kell vágyjak. Hogy tudok-e erre vágyni? Nem tudom. Kívánom, hogy Isten ezt a hatalmas dolgot végezze az én szívemben. Mert én nem hiszem, hogy neheztelés nélkül tudnék lenni. Nem hiszem. Pedig úgy kéne legyek. Ez nem azt jelenti, hogy én részt vállalok a valaki tíve egészében. Én nem kell puszipajtást legyek mindenkivel. Nem erről van szó. Tehát én kompromisszumot nem köthetek. Hogyha valaki téve, vagy valaki hazugságban van, én azzal nem kötök kompromisszumot. De hogyha valaki belátja, hogy azt tette, amit tett, vagy hogy vétkezett, és bocsánatot kér, akkor én mindenképpen. Hogyha nem kér, akkor is meg kell adjam. Mert mi van, ha sosem kér tőlem bocsánatot? Valaki, nem a barátom, bárki más, aki ellenem vétkezik. Mi van, ha sosem kér tőlem bocsánatot? Akkor én megkötözöm magamat a haraggal, a nehezteléssel. Lehet, hogy úgy fog meghalni az illető személy, hogy nem kér tőlem bocsánatot. És én várom, hogy kérjen tőlem bocsánatot. Én nem azért kell megbocsássak neki, mert tőlem bocsánatot kér, hanem mindenképp, akkor is, hogyha nem kér, emberek. Mert másképp én megkötözöm magamat a haraggal, a neheztéléssel. És főképp, hogyha az emberben van alázat, és meglátja azt, hogy ami történt, azt Isten meg kellett engedje. Úgy volt jó, ahogy történt. Valamilyen oknál fogva, úgy volt jó, ahogy történt, hogy jön a felszíne minden, a szívünkből minden. Minden bűn, legfőképp a két szívűség, a lelki paráznaság jön a felszínre mindenki szívéből. Én is lehettem volna, sőt én is lehetnék az, aki legközelebb elárul mindenkit éppenséggel. Ellene fordul azoknak, akikkel korábban együtt volt. És nem az a fontos, hogy kire milyen szerep jutott, hanem a lényeg, a tanulság, a szembesülés, az, hogy mindenki megtisztuljon, mindenki meggyógyuljon, ez a lényeg. Az, hogy itt a Földön kinek milyen szerep jutott, az úgysem fog számítani odafenn, a túlvilágon. Teljesen biztos, nem fog számítani. Mert a Lator is megkapta a bűnök bocsánatát, és voltak jó vallásos emberek, akik nem kapták meg a bűnök bocsánatát, mert nem voltak hajlandók szembesülni a bűneikkel. Egyáltalán. Itt minden el fog múlni. A mi földi ábrázatunk, a mi hírnevünk, a mi vagányságunk, a mi szépségünk, itt minden el fog múlni, emberek. Itt mindent elveszítünk. De akkor nem az a lényeg, hogy itten kik voltunk, mik voltunk, hanem az, hogy hogyan végezzük be a földi életünket. Megbékélve teljes mértékben Istennel, meg pedig békétlenségben, haragban, hazugságban, képmutatásban, gonoszságban. Az biztos, hogy a játszmákban nem szívesen vennék részt senkivel, sem a barátommal, sem a családtagjaimmal, hogy szeressük egymást, gyermekek, ugye, gyerekek, az olyan szépek és ügyesek vagyunk mi, mindent jól csinálunk, mindenki süttyomba, titokba végzi a saját gonoszságait, de evel a hamis barátsággal leplezzük azt, ilyen mézes, mázas, édeskés beszédekkel, ölelkezésekkel, ratizásokkal leplezzük a bűnt. Ennek nincs semmi értelme. Ebben én nem vennék részt senkivel. Továbbra sem. Ennek nincs értelme. Ez veszélyes. Emiatt kell Isten megengedje a pártütést. Az, hogy egymást eláruljuk, Isten muszáj megengedje. Olyan lelket kell bocsásson ránk, hogy történjen meg a szakadás. Meg kell történjen a szakadás. Férfi és nő között, barát és barát között, emberek között meg kell történjen a szakadás. Mert ha a szakadás nem történik meg, akkor tovább épül a Bábel mindannyiunk szívében. És én arról kell beszéljek, igazából azt kell meglássam, hogy az én bűnöm miatt kellett történjen szakadás. Mert én, hogyha tökéletes vagyok, én, hogyha hűséges vagyok, hogyha bennem minden tiszta, akkor miattam szakadás nem kell történjen. Márpedig, hogyha van bennem tisztátalanság, hogyha hián vagyok a Krisztus tisztaságának, akkor miattam kell történjen szakadás. És ezt látom sok helyen, férfi és nő között, gyülekezetekben, hogy közösségben vannak egymással, és úgy leplezik a bűnt. Nagy barátság, feltétel nélküli szeretet, kompromisszumok meg minden, és a bűn el van takarva. el van rejtve, és mosolyogva, kézen fogva mennek a feneketlen szakadék irányába. Ez sok helyen történik, emberek. Főképp vallási közösségben, gyülekezetekben. Tehát azt kell mondjam, hogy áldom a mindenható Istent azért is, hogy ez történt. És kívánom, hogy tudjak őszintén imádkozni a barátomért, hogy gyógyul meg az ő lelke, mert az, ahova került, vagy amiben van, az miattam van. Az én részemről miattam van. Miattam is van. Mert ha én tiszta vagyok, akkor miattam ilyen nem kell történjen. Én pedig nem tudnám magamról elmondani, hogy én mindent jól csináltam. Tiszta voltam. Tökéletes voltam. Feltetetlen voltam. Nem ez volt sajnos. Azt kell megértsük, hogy azáltal, hogy haragszunk valakire, azáltal mi azt mondjuk, hogy az ember rosszabb, mint mi. Mert hogyha ő annyira rossz, mint én, akkor én rá nem kell haragudjak, így van-e? Csak akkor haragszom én rá, hogyha azt feltételezem, hogy ő rosszabb, mint én. Magamat föléje emelem. Én jobb vagyok, mint ő. A kérdés az, hogy ebben biztosak vagyunk-e. Ha valakire haragszol, te biztos vagy, hogy te jobb vagy, mint ő? Az a kérdés. Az dobja az első követ, aki bűntelen. Ezt mondja az Úr Jézus. Biztosak vagyunk-e abba, hogy jobbak vagyunk, mint az, akire haragszunk, az ember? Mert különben a harag nem történik meg. A harag úgy történik meg, hogyha én azt gondolom, hogy ő rosszabb, mint én, és én jobb vagyok, mint ő. A harag ezt jelenti, emberek. Ezt le kell fordítani magyar nyelvre, a harag szót. A gyűlölet szót le kell fordítani magyarra. A gyűlölet szó, a harag azt jelenti, hogy én jobbnak képzelem magam nála. Ő rosszabb, mint én, és én jobb vagyok, mint ő. A kérdés az, hogy ebbe biztosak vagyunk-e. Mert ha nem, akkor azt jelenti, hogy bajban is lehetünk, hogy én jogtalanul haragszom. De hogyha jogosan haragudnék, ha valóban jobb lennék, mint ő, tegyük fel, Isten szemében, még akkor is nekem Isten minden adósságomat elengedte, és az az adósság, amit ő velem szemben halmozott, az semmi, az kevés, ahhoz képest, amit nekem a mindenható Isten elengedett, ahhoz képest, amit ő velem szemben halmozott, az semmi. Ezt kell megértse az ember. Ezt pedig hogy érti meg az ember? Úgy, hogyha látás kér a szemeire, és meglátja, hogy milyen lélek lakozik benne, aki meglátja, hogy milyen az ő lelke, hogy ő mit tett az élet ellen, embertársa ellen, teremtő ellen, aki ezt meglátja, annak már könnyebb megbocsájtani másoknak. Aki tisztában a saját bűneivel, annak könnyebb megbocsájtani másoknak. Aki nincsen tisztában a saját bűneivel, aki úgy gondolja, hogy ő szentike, mert ő, hogy mondjam, kurvákodott, de nem nyilvánosan, hanem süttyomba. Senki nem látta. Csak akkor szépen a felszínen el tudjuk játszani a szűzleányt. Így van-e? Itt mindenki szűz. Itt mindenki járatlan. A felszínen. Csak a felszínen. És a valóságban mindenki kurva, mindenki szajha. Ha nem is fizikailag, lelki értelemben mindenki. Mert hogy igazából a fizikai, testi paráznaság a lelki paráznaságból származik. Abból, hogy Istennel szemben hűtlenek vagyunk. Elfordulunk tőle. Pozitív gondolkodás, agykontroll, szellemiskolák, különböző könyvek, tudományok, emberi tudományok. Tehát ez az Istennel szembeni paráznaság, amikor elfordulunk az ő szavától, az ő törvényétől, és emberi tudományok után megyünk. És ebből következik a testi paráznaság. Akkor itt mindenki szajha. És akkor ki a szajhább? Azon versenyezünk, hogy ki a szajhább. Aki a szajhább, azt megöljük. Ugye? Vagy mi az elképzelés? Szóval emberek van, amivel szembesülni, azt hiszem mindenkinek, és ne felejtsük el, hogy az utolsó órában én nem a szüleim, nem az ellenségeim, nem a barátaimnak a bűneivel kell elszámoljak, nem a saját bűneimmel. Mindenki egyenként a saját bűneivel kell elszámoljon. Azt mondja mindenható Isten, hogy aki gyűlöli az embertársát, haragszik az embertársára, az már gyilkolt az ő szívében. Ez teljesen egyértelmű, nyilvánvaló. Tehát minden gyilkosság, minden háború a gyűlöletből származik, a haragból a gyűlöletből származik, minden háború, minden gyilkosság. Az, hogy valaki nem gyilkolt, az annak köszönhető, mert van, ugye, hogy van törvény, nem akar az ember bajba kerülni, börtönbe kerülni, de azért gyűlölte. Tehát ami kellett a gyilkossághoz, mert a gyilkosságnak a legfontosabb része, eleme a gyűlölet. Tehát gyűlölet nélkül nem lehet gyilkolni. Tehát kell bennem a gyűlölet, azt tudok gyilkolni. Ha én valakit gyűlöltem a lelkemben, én már gyilkosságot követtem el. Ha valakit megkívántam, úgymond, gondolatban, én már paráználkodtam vele. Ezt mondja Isten. Tehát, hogyha nem lett volna az én testemnek, a lelkemnek korláta, ugye a testi korlát, a gravitáció, meg különböző meg külső tényezők, amelyek nem hagyták, hogy jó, ez a fránya törvény, hogyha nem volna, akkor megölni, akkor hátba szúrná. Ugye? Ilyen az ember. És akkor én mondom azt, hogy nem gyilkolta. Hát jó, nem gyilkoltál, de azt is a gyávaságból nem tetted. Nem gyilkoltál. Mert féltél a törvénytől, féltél a szabadságvesztéstől. Így van-e? Ezért mondja Isten, hogy aki gyűlöl, az már gyilkol. Úgyhogy úgy hiszem, hogy mindannyian rászorulunk Istennek a könyörületére, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy milyen állapotban a lelkünk. Van-e benne harag? Van-e benne gyűlölet? Én ebben az álomban sajnos én gyűlölettel voltam a barátom iránt. Ki akartam vetni a házból. Az egyik húgom még a védelmire sietett. Ezt nem tudom értelmezni. Azt mondta, hogy kiseperte a házamat. Igen. Mert pont, hogy az ellenségem által lesz kiseperve az én háza. Az a pártütés, ami történt, az a szakadás, ami történt, azáltal nekem is szembesülnöm kellett bizonyos dolgokkal. Tehát Isten ezt megengedte. Erre szükség volt Isten szerint. Akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát ez az ő gonoszsága miatt volt, nem emberek. Ez elsősorban az én részemről, az én gonoszságom miatt volt. És az ő részével ő kell elszámolja, nem én. Ezt neki hiába mondom, hogy ezt csináltad, meg azt csináltad, azzal ő kell elszámolja, nem én. Én az én részemmel kell elszámoljak, emberek. Az én részemmel. Azzal, amit én csináltam rosszul. Amit én vétkeztem teremtőm ellen, embertársaim ellen. Én azzal kell elszámoljak. Az ő részéről pedig fogalmam sincs, milyen helyzet. Nem tudom megoldani. Az ő terheit nem tudom magamra venni. Ezt mutatta nekem mindenható Isten, hogy hatalmas terhei vannak neki. Hatalmas teherkocsia van neki. Ezt el akartam én lopni, de nem tudtam. Még csak el sem nyitani. Hogy lopjam el, hogyha el sem tudom nyitani a kocsiját, a teherkocsit. Próbáltam én úgymond levenni az ő terheit, de hát arra ember képtelen. A mindenható Isten képes csak levenni a terheinket. Úgyhogy igazából még segíteni sem tudunk egymásnak, csak azzal, hogy imádkozunk egymásért. És azzal, hogy mi magunk tiszták vagyunk, törekszünk arra, hogy tiszták legyünk és fedhetetlenek Isten szemében. Hogyha azt látom, hogy valaki hűtlen, kétszívű, akkor keressen meg magamban a hűtlen csak kétszívűt. Atyám, vizsgálj meg engemet, hogy hűtlen vagyok-e, kétszívű vagyok-e, lehessek hűséges. Nem azzal kell foglalkozok, hogy ő mit csinált, és mit nem csinált. Azzal kell foglalkozzak, amivel én majd el kell számoljak az utolsó napon. Azzal kell foglalkozzak, és mindenki. És a megbocsátás pedig az úgy kell működjön, hogy feltétel nélkül. Ha én többet sosem találkoznék a barátommal, a barátaimmal, vagy bárkivel, akivel nekem van bármilyen gondom, bármilyen neeszterésem, vagy harag a szívemben, ha velük sosem találkoznék, én akkor is meg kell bocsássak. Mert mi van, hogyha ő sosem kér bocsánatot tőlem, aki ellenem vétkezett, sosem kér tőlem bocsánatot, akkor az ő vétke engemet megkötöz, hogy az én haragom, az én neeszterésem engemet megkötöz. Ahhoz, hogy én szabad legyek, én akkor is meg kell bocsássak mindenkinek, ha tőlem nem kérnek bocsánatot. Ez a szabadság, emberek. És ehhez kell Istennek a hatalmas kegyelme, mert én nem tudok megbocsájtani. Embernek lehetetlen megbocsájtani. Az embereknek lehetetlen megbocsájtani. Az ember nem tud megbocsájtani. Egyszerűen képtelen, az ember önigazult. Az ember igaz a maga szemébe. Minden ember igaz a maga szemébe. De csak Isten tudja, mi van a szívében. A másik az, hogyha valakiért az Úr Jézus vére kifolyt, ő a vérét adta érte, hogy az ember támadjon fel és éljen, akkor én ki vagyok, hogy én haragudjak rá. Ha mindenható Isten az Úr Jézus által, az Úr Jézusban, az ő fiával, a vérét adta érte, ki vagyok én, hogy haragudjak rá? Jézus nem rótta fel neki az ő bűneit, maximum szembestette, hogy szabaduljon meg azoktól, és megbocsájtotta. Ki vagyok én, hogy haragudjak rá? Ezek egyszerű kérdések. A megbocsátásról. A haragról és a megbocsátásról. Örvendek, hogy Isten felhozta bennem ezt a dolgot. Én nem szeretnék haragudni rá, az biztos. És ezért, mivel én tudom, hogy nem tudok megfelelőképpen viszonyulni sem hozzá, sem máshoz, ezért van szükségem, hatalmas szükségem Isten kegyelmére. Azt mondja Isten, hogy Pál apostol által, hogy amit kérnünk kéne, és ahogyan kérnünk kellene, nem tudjuk. Tehát azt sem tudjuk, hogy mit kéne kérjünk Istentől, és azt sem tudjuk, hogy hogyan kéne kérjük. ezért a Szentlélek fohászkodik mi bennünk, kimondhatatlan fohászkodással. Értünk a lelkünkért. Tehát kell vágyunk arra, hogy Isten szembesítse minket a bennünk lévő macsokkal, hogy tudjunk mindentől megszabadulni, mert az utolsó óra hirtelen fog jönni mindenki számára. Hirtelen. Persze a mi atyánkban elmondja Isten, hogy mi az ő akarata. 7 pontban felsorolja Jézus, hogy mi Istennek az akarata. Az első az, hogy legyen szent számunkra, teremtünk neve. Szenteltessék meg a te neved. Ez a legelső. Isten az akarja, hogy legyen szent az ő neve. Hogy jön az ő országa a mennyből, ide a mi szívünkbe. Ez az ő akarata. Hogy mindennapi kenyerünket megadja Isten. Ez az ő akarata, ez a harmadik. Adja meg a mindennapi kenyerünket. Hogy megbocsássa a mi vétkeinket. Ez az ő akarata, hogy bocsássa meg a mi vétkeinket. Ehhez kell szembesüljünk. Kell vágyunk arra, hogy Isten mutassanak, hogy mi a mi vétkünk. Hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Ez Istennek az akarata, hogy mi is engedjünk el mindent. Mindent engedjünk el. Minden adósságot, amit mások halmoztak velünk szembe, mindent engedjünk el. Mert másképp nem leszünk szabadok. Maradj velünk a kísértésbe. Ez Istennek az akarata, hogy velünk maradjon a kísértésben. Mert van kísértés, amíg a Földön vagyunk, lesz kísértés. Az ó emberünk, a régi közeg, a régi gondolkodás vonz minket. A testi gondolkodás vissza akar vinni a testi dolgokba, a bűnbe. Szabadíts meg a gonosztól. Isten akarja az, hogy szabadítson meg a gonosztól minket. Ezért mi kell engedjük neki. Kívánjuk engedni, hogy szabadítson meg minket minden gonosztól, a mindenható Isten. 7 pontban sorolja fel Jézus, hogy mi Istennek az akarata. Legyen szent az ő neve, jön el az ő országa. Adja meg a mindennapi kenyerünket. Bocsássa meg a mi vétkeinket. Mi is bocsássa meg az ellenünk vétkezőknek. Hogy legyen velünk a kísértésbe, ragaszkodjunk hozzá a kísértésbe, tudjunk hozzá fohászkodni. És szabadítson meg minden gonosztól. Ez Istennek az akarata. És az imának az eleje és a vége pedig arról szól, hogy a mindenható Istenhez fohászkodunk. Tőle kérjük, tehát ő megteheti. Ezért mondjuk a végén azt, hogy amen, úgy legyen. Legyen úgy, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Megteheted. Megteheted azt, hogy ezt a lelkünkben elvégzed, ezt a hatalmas munkát. Hogy kapjunk megbocsájtást, kapjunk szembesülést, kapjunk megbocsájtást, tudjunk mi is megbocsájtani, kapjunk mindennapi kenyeret, mindennapi elhívást, mindennapi bizonságot, bátorságot tudjunk beszélni. Legyen szent az ő neve számunkra. Jön el az ő országa a mi szívünkbe, az ő országából éljünk, hogy megéljük az ő országát a mi szívünkből. Ott építse fel a mi országát, az ő országát, mi bennünk, a szívünkben. És szabaduljunk meg minden gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökön örökké. Amen. Hát kívánom, hogy tudjak a vala lélekkel lenni, ahogy Jézus volt, amikor megölték őt, hogy ő a valós ellenségeire nem haragudott, pedig ő teljesen büntelen volt. Hogyha ő büntelen volt és nem haragudott, nem rótta fel a gonoszt, én, mint bűnös, miért akarnám azt felrónni? Még meddig? Zekél is még meddig? Ha ő büntelenként elengedte a bűnösök, az őt meggyilkolók bűneit, akkor én, mint bűnös, aki nem vagyok, nem voltam tiszta, és Isten tudja csak, hogy milyen az állapotban az én lelkem, akkor én miért ne engedném el a mások adósságát? Nagyon nehéz idők jönnek, az teljesen biztos. A prés, a nyomás, az nőni fog mindenki fölött, legfőképp Isten gyermekei fölött, és némelyek vissza fognak menni a világba, némelyek már visszamentek, vissza a testbe, vissza a karnalitásba, vissza a földiek, testiekhez, és elfordultak Istentől. Most már nem kell Isten. Most már nincsen járvány, nincsen Covid. A háború az még nincsen, úgyhogy ráérünk Istennel beszélni. Sokan visszamentek. A nyomás kell, hogy nőjön. Pont annak köszönhetően, hogy nem tudjuk a lelkünkben mi van, és ha a nyomás nem nő, akkor nem vesszük észre, mi van a lelkünkben, és mitől kéne megszabaduljunk. Hogy teljesen megtisztuljunk. Mert a háború az könyörtelen emberek. Akitől a háború valóságosan, az könyörtelen. Nem fogja megkérdezni, hogy hány éves vagy. Hogy akarnál-e menni? Nem, ilyen nincs. Törökországban egyszerre 50 000 ember halt meg. A törökök azt gondoljuk, hogy bűnösebbek voltak, mint mi. Nem, egyáltalán. Ha meg nem térünk a bűneinkből, a képmutatásból, a neheztelésből, a haragból, a gyűlöletből, ha meg nem térünk, mi is úgy fogunk elveszni a törökök. A földrengésben. Ezt mondja mindenható Isten. Úgyhogy érdemes, még most, amikor halljuk Istennek az életre hívó szavát, megalázni magunkat is, fohászkodni hozzá, hogy szabadítson meg minket minden gonosztól, ami a szívünkben rejtve jelen van valahol. A szívünk valamelyik zúgában. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!